Jézus, valóban oly csodálatos a te neved. De olyan nagy baj az, hogyha csak ilyen alkalmakkor énekeljük ezt, és a mindennapi forgatagban, a mindennapi életben erről megfeledkezünk, hogy te rád való tekintettel teremtetett minden. Ez a világ téged kellene, hogy dicsőítsen. Ennek ellenére azt tapasztaljuk itt a nagy hétköznapi forgatagban, hogy minden dicsőítenek az emberek. Csak a te nevedet nem. Nem is tudják, hogy ki vagy. Nem is tudják, hogy te miért jöttél erre a világra. És ez meg is látszik a mai ember életén. Mi azért vagyunk itt, Uram, hogy rád figyeljünk, hogy rád hallgassunk, hogy te tanítsál minket, gyógyítsál, erősítsél, bátorítsál, hogy örömünket a te közösségedben tudjuk megélni, krisztusi módon. De add, Uram, hogy a veled való együttlétünk ne csak erre az egy órára szóljon, ne csak arra az egy órára, amelyet Isten tiszteleten töltünk, hanem a hét minden napján, minden óráján tudjuk kivinni a világba azt, hogy te ki vagy. Tudjuk az evangéliumot életünkkel az emberek elé élni. Azért vagyunk itt, Uram, hogy erre készíts minket. Azért vagyunk itt, Uram, hogy Krisztusira formáld a mi arcunkat, tekintetünket, cselekedeteinket. Azért vagyunk itt, hogy töltekezzünk egymás hitéből, erősödjünk egymás tapasztalatából, vigasztalódjunk egymás bukásából, és támogassuk a másikat. De ez csak akkor lehetséges, hogyha veled van élő kapcsolatunk. Add, Uram, hogy a veled való élő kapcsolatot szolgálja a mai együttlétünk, és minden ige hallgatásunk hozzád vigyen közelebb. Ne a templomhoz, ne a Bibliához, hanem te hozzád, Úr Jézus Krisztus, akinél van az életnek a forrása. Könyörögve kérünk, Uram, hogy igéddel és lelked által légy meg közöttünk. Igéddel és lelked által formáld a életünket. Áld meg az ige hallgatóit, szólóját egyaránt. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen. Az igét a Galatákhoz írt levélből olvasom. Annak az első részéből az első igeverset, illetve a 11-től a 20-ig terjedő igeverseket. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdetem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen voltam az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója volt a atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az úrtestvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Szent hadüzenet a levél az evangélium védelmébe. Olvasom egy kommentárba a Galatákhoz írt levéllel kapcsolatban. És nem is test és vér ellen van hadakozás ebben a levélben Pál apostol által, hanem olyan láthatatlan magas hatalmasságok ellen, amelyet szemmel nem is látunk, csak tapasztaljuk, hogy jelen van a mindennapokban. Két okból kifolyólag olvastam fel ezt a részt, illetve választottam a Galatákhoz írt levelet a mai napra. Az egyik az, hogy itt a adó 1+1% bevallása kapcsán hihetetlen ellenszenvet tapasztalok az egyházzal szemben. Abban a közegben a nép forgulódok nap mint nap, de azt gondolom, hogy ezt az egyházzal fennálló negatív hangulatot és kampányt aztán ti is halljátok és érzitek a mindennapokban. A másik ok, ami alapján ezt a részt felolvastam, az, hogy az apostolok cselekedetéhez írott könyv van a Biblia olvasó kalauz szerint napról napra elénk rendelve, és a héten Saul megtérése volt az egyik napi ige, és ebben a részben egy olyan önéletrajzírást találunk Pállal kapcsolatban, amely kiegészítik azt a leírás, amit az apostolok cselekedeteiben találunk, és ami kicsit közelebb visz minket ahhoz, hogy meglássuk, hogy a megtérés után hogy is zajlik a hívő embernek az élete. Egy kicsit a Galatákról, kelta eredetű néptörzs, mai Ankara területén telepítették le őket, és Krisztus előtt 25-ben a királyuk felajánlotta Rómának a népét, és így lettek a római provincia része. És ezen a vidéken Pál személyesen hirdette az igét. Érdekes, hogy amikor misszió útján járt, megbetegedett, és több időt töltött itt, mint amit tervezett. És ennek az eredménye lett az, hogy keresztény gyülekezetek, keresztény közösségek alakultak. És a levél írásának az az oka, hogy hamis tan ütötte fel a fejét, amely nem belső feszültségből eredt, mint ahogy sokszor az egyházban tapasztalható, hanem kívülről jövő támadás volt. És Pál világosan látta, amit saját életére nézve is vallott, hogy nem elég hitre jutni, hanem a hitben meg is kell maradni. Nem elég a keskeny útra rálépni, hanem azon a keskeny úton végig is kell menni, és célba is kell érni. Az egyik a kívülről támadás az volt, hogy nem elég a Krisztus megváltását elfogadni, hanem a törvény megtartása kell ahhoz, hogy utána keresztényé tudjon lenni az ember. Vagyis azok a zsidó farizeusi törvénykezéseket kell először megtartani, hogy utána keresztényé tudjon lenni az ember. A másik kívülről jövő támadás pedig az volt, hogy Pál szemét próbálták hitelteleníteni. Pál szemét próbálták úgy beállítani, hogy ő nem apostol, az ő tanítása az nem tiszta evangélium. És ez az egyetlen páli levél, amelyről ugye első látomásra azt lehet mondani, hogy talán az apostol túl sokat beszél önmagáról. Szinte az egész rész, amit felolvastam, az egy önéletrajzi leírás. Hogy mi is történt vele, hogyan is élte az életét, és mi történt azután a bizonyos damaszkuszi út után. Erről szól az egész felolvasott rész, de az alapja az, hogy a Pál által hirdetett evangélium, az evangélium, amit ő hirdet, az az egyetlen. És acélból írja le a saját életének az eseményeit, hogy ezt bebizonyítsa. Az első mondatnál megakadtam, hogy Pál apostol. És úgy visszagondoltam a nyári táborra, ami tavaly volt. És volt ott egy előadás a karizmákkal kapcsolatban, és ott volt szó az apostolságról. Nem tudom, ki emlékszik rá, Kálmán Csaba tartotta, és ő próbálta tudatosítani mindenki, hogy mi is az apostolság. Az apostol az egy küldött Isten szolgája. És úgy vissza is lapostam a leírásaimat, hogy mit mondott ő ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy az apostoli kor lezárult, és hogy szemtől szembe látták Jézust, azokat nevezték apostoloknak, Pétert, Jánost. Ugye az apostolok cselekedetei írott könyv az ő életüket is veszi először sorra, hogy azok az apostolok, akik szemtől szembe látták Jézust, és róla tesznek bizonyságot, hirdetik az evangéliumot. És ennek a galáciabeli kívülről jövő tévtanításnak az egyik pillére is ez volt, hogy Pált el akarták hiteltelníteni, hogy ő nem apostol, ő nem találkozhatott Jézussal szemtől szembe, hiszen Krisztus halála és feltámadása és mennybe menetele után ő nem lehetett Pál Jézussal élő kapcsolatban, ezért őt nem tekintették apostolnak, vagyis amit ő tanít, az nem hiteles. Azt mondják róla, itt később olvasok, hogy Pál csak egy csacsogó. És amit olvastam ezzel a nyári táborral kapcsolatban, hogy a keresztény történelmi egyházak megfáradtak az apostoli szolgálatban, vagy itt bizonyságot tenni az élő Jézusról. Ugye Péternél olvassuk apostolok cselekedetei harmadik részében, hogy aranyam ezüstöm nincs, azt adom, ami van, a názáreti Jézus Krisztus nevébe kelj fel, és akkor a béna lábra áll. És akkor ma a legnagyobb kritika az egyházakkal szemben az, hogy aranyok ezüstük van, de a názáreti Jézusok nincsen. Arany ezüst van, és ez a legdöbbentőbb, hogy úgy van beállítva az egyház, hogy hihetetlen nagy állami támogatásokban részesülnek, hogy hihetetlen nagy anyagi felhalmozás zajlik. És az a Galácia beli gyülekezetnél volt egy ilyen tévtanítás, úgy ma is van egy olyan negatív beállítás az egyházzal szemben, amit a keresztény hívő ember nem tud olyan nyilvános fórumon megcáfolni, mint amilyen fórumról jönnek ezek a kritikák, hogy a hétköznapokban az egyéni életével tudná ezt megcáfolni. Viszont azt tapasztalja az ember, hogy nem csak, hogy van egy ilyen negatív kampány az egyházzal kapcsolatban, hanem ráadásul még a hétköznapokban megélt keresztény élet sem azt tükrözi, hogy keresztény az egyház, hogy Krisztus tanait hirdeti, hogy Krisztus szerinti életet él. Élő Jézus nincs, nem tudja azt mondani, hogy a názáreti Jézus nevében kelj fel. És Pál apostol így kezdi a levelet, hogy Pál apostol, vagyis ő neki élő kapcsolata volt a názáreti Jézussal. És ezt próbálja tudatosítani először a hallgatóságban, hogy ahogy Pál apostolnak az életében megjelent az Úr Jézus Krisztus, ugye ma emberének az életében is meg tud jelenni. Ugye a Szentlélek az, aki ki tudja munkálni bennünk, hogy a Krisztust, Isten fiának, a megváltónak ismerjük el, és éljük meg a saját életünkben. Csak hogy mi lehetett a gond ezzel a galáciai gyülekezettel? Én azt gondolom, hogy az a rövid idő, amelyet ezen a vidéken töltött a betegségéből kifolyólag, azt eredményezte, hogy ezek a keresztények, ezek Pálhoz kötődtek, nem Krisztushoz. Vagyis, amikor Pál elmegy, jön egy másik tanító, aki más tant hirdet, Pált el tudja hitelteleníteni, mert hogy a hitük az nem a Krisztussal volt kapcsolatban, nem a Krisztussal kerültek élő közösségben, hanem a Pál által hirdetett igék azok kedvesek voltak a szívüknek, lelküknek, és egy kicsit inkább Pálhoz kötődtek, mint az tiszta evangéliumhoz. És ezért van az, hogy Pál a saját életével kell, hogy bebizonyítsa, hogy az az evangélium, amit ő hirdetett, az az egyetlen evangélium, nincs más. Ezért ír egy ilyen önéletrajzi írást, hogy milyen is volt Saul, mielőtt ő találkozott a Jézus Krisztussal, üldözte és pusztította az egyházat, öldökölte, lihegve, pusztította az egyházat, és ezzel szemben látjuk, hogy Pál most meg gyülekezeteket épít, gyülekezeteket hoz létre. De azt gondolom, hogy Pálnál lelki értelemben nagyon nagy trauma lehetett az az időszak, amelyet így élt, hiszen ez több levélben is kifejezi. A keresztény életben talán ami meg tudja béníteni leginkább az embert az, hogy találkozik az evangéliummal, találkozik azzal a tanítással, ahogy a kereszténységet meg kellene élnie, de ugyanakkor szembesül önmagával, hogy miként élte az életét azelőtt, mielőtt élő hitre jutott volna. Ez meg tudja bénítani az embert, hogyha ezeket a dolgokat nem tudja lerendezni Krisztussal és magában. Azt olvassuk, hogy Pál az atyák hagyományát tartotta fontosnak. Az atyák hagyományát tartotta fontosnak. Ugye a zsidók is vallották az Istent, az egy Istent, de mégis köré raktak a kijelentett ige köré különböző hagyományokat, különböző kazuisztikus törvényeket, ami alapján igazolták a saját hitüket. És Pál ehhez ragaszkodott, ezt tartotta fontosnak. És mit tartanak ma fontosnak a mi korosztályunkban élők? Talán nem azokat a hagyományokat, amelyeket a szüleiktől a családjukban látnak mintaként. És nem annak az elmúlt 50-60-70 évnek a negatív nevelése köszön vissza a mában az egyházzal szembeni kritika kapcsán. Hiszen azok, akik ezt mondják, hogy milyen az egyház, azok teljesen tudatlanságban vannak, és teljesen félre tájékozott szinten vannak. Hiszen nem azok mondják, hogy milyen az egyház, akik hétről hétre kiteszik magukat annak, hogy az evangélium által megváltozzanak, hanem azok mondják, akik be nem teszik a lábukat a templomba, csak olyan helyeken tájékozódnak, amelyek abszolút hiteltelenítik mind a keresztény értékrendet, mint az egyház által képviseltet. De ahhoz, hogy Pál is ezt hitelesen tudja képviselni abban a közegben, ahonnan ő kijött, nevezetesen Jeruzsálembe, hiszen ő ott üldözte a keresztényeket, onnan indul el Damaszkuszba. Azt olvassuk, hogy a megtérése után 3 év múlva megy vissza Jeruzsálembe. Sehol máshol nem olvassuk ezt. Ugye nem olvassuk az apostolok cselekedetéből, csak azt olvassuk, hogy Pál találkozik Annániással, Annániás megmondja, hogy választott edényemű, ezt követően elkezdi hirdetni a Krisztusról a bizonyságtételt, majd elkezdi küldözni, ugye, meg akarják kövezni, és onnan elmenekül Pál. De azt nem olvassuk, hogy közte van egy 3 év. Azt nem olvassuk, hogy 3 évig nem megy Jeruzsálembe. Azt nem olvassuk, hogy Pálnak végig kell gondolnia az evangélium alapján az egész addigi életét. Le kell rendeznie a dolgokat magában, meg kell erősödnie arra a feladatra, amivel az Isten megbízta őt. Sokszor az az erőtlenség a keresztény egyháznak, sokszor az az erőtlenség a hívő embernek, amit én is átértem, hogy találkozik az evangéliummal, és hirtelen olyan harctérre lép ki, ahol pillanatok alatt lekaszabolják. Mert nincs rá megerősödve. Se hitbelileg, sem nem ragasztott olyan tudást a hitéhez, amivel meg tudja vívni azokat a harcokat, amelyeket a mindennapokban meg kell vívni. Pál ezt a 3 évet arra használ fel, hogy visszatekinti életére. Isten egyházát üldözte, ellenkező irányba haladt, mint amit Isten várt tőle. Mégis Isten szeme előtt kellett, hogy történjen az egész élete. Mert azt olvassuk, hogy kiválasztott engem anyám méhétől fogva. Visszagondolhat Jeremiás igéjére. Kiválasztott engem anyám méhétől fogva. És ugye a Róma-beli levélben ír, hogy akit szeret az Isten, azoknak minden a javukra van. Ugye a galáciai gyülekezettel kapcsolatban is azért tud vívni egy ilyen evangélium tisztító harcot, mert azok a zsidók, akik ugye ezt a farizeusi lelkületet próbálják abba a gyülekezetben elplántálni, azoknak nagyon pontosan el tudja mondani, hogy hát miről beszéltek, én ugyanezt éltem, amit ti, sőt, még hatványozottabban, sokkal előrébb jártam, mint ti, nem ez a helyes út. Nagyon érdekes, hogy Pál pont azt az életét, amelyet ő üldözéssel töltött, amivel ő üldözte a kereszténységet, ezt tudja arra használni, hogy utána a kereszténységet megvédje, hogy utána a tiszta evangéliumot megvédje. Isten akarata ellen cselekedett, amikor Jézus követőit üldözte. És pont az alapján üldözte Krisztus követőit, hogy a törvényt nem tartják meg, nem tartják meg a szombatot, a tisztálkodás törvényét. Felhasználta ezeket, hogy üldözze őket, de Isten megbocsátotta ezt Pálnak. Őt kegyelemben részesítette. Kegyelem, hátra elmondjuk, kegyelem népek és békesség. Apostoli köszöntés. Mi a kegyelem? Az, hogy átélem, az, hogy megkegyelmez nekem az Isten mindazért, amit elkövettem. Minden bűnömért, minden hibámért. Kegyelem. Ő áll oda helyettem. Múltkor láttam, amit így Márti közvetett így a Facebookon. Én nem vagyok fenn a Facebookon, de Zsuzsi fenn van. És mondta, hogy ezt nézzem meg, hogy érdemes. És hihetetlen a mai kommunikációs eszközökkel, hogy szemlélteti azt, nem tudom, láttátok, vagy így körbe ment, amikor így a fehérruhás emberek oda mennek, és akkor van ott két ember, és akkor oda megy egy illető, odaadja az aktáját, lapozgassák, hát ezért tele van bűnökkel, jó, mehet kárhozat. Oda megy a következő, nézik, hát vannak szép jó cselekedetek, de hát nem elég kárhozat. Megy a következő, és akkor mondja, hogy hát én ezért milyen karitatív tevékenységeket csináltam, milyen csuda dolgokat végeztem az életben, mondják, hogy hát ez kevés kárhozat. Majd oda kerül a kezükbe egy dosszié, ami tele van bűnökkel, és odaáll egy ember, aki lehajtott fejjel, mondja, hogy hát nem érdemlek mást, és akkor csak valaki bejön a képből, az Krisztus, és akkor rámutat, hogy ő az enyém, és ő meg megy. És akkor a többiek, akiket elküldtek kárhozatra, nézik, hogy de hát ez mi? Hát ez nem tudunk mit csinálni, ő Krisztusé. Ez a kegyelem. Felfoghatatlan dolog ez, de amíg ezt az ember nem éli át, addig békessége sincsen. Kegyelem néktek is békesség. A békesség nem azt jelenti, hogy egy időre leteszem a csatabárdot. Hogy egy időre nem veszekszem azzal, akivel szoktam. Ez több annál. A békesség az, amikor helyreáll a kapcsolatom az Istennel, akkor helyreáll a kapcsolatom az Istennel, az a békesség. De ez csak a kegyelem átélése után lehetséges. De ugyanakkor Pálnál, ahogy átéli ezt a kegyelmet, ez egy elhívás volt neki. Elhívás a korábbi életéből. Isten kihívja a korábbi életéből, de ugyanakkor el is küldi, hogy erre tegyen bizonyságot másoknak. Sokszor itt megrakad a keresztény ember, hogy átéli a kegyelmet, átéli a békességet, de azt valahogy meg akarja tartani magának, nem akarja továbbadni. Jó az zárt közösségbe megélni ezt, jó az töltekezni olyan emberek között, akik értik, hogy miről beszélek, akik értik az igét, de a világba kivinni, az már nem. Az már nem. De az, hogy a világba ki tudjuk vinni ezt a kegyelmet, és ezt a békességet, arra meg kell elősödni. Arra meg kell erősödni. És Isten teszi alkalmassá Pált arra, hogy a damaszkuszi úti élmény alapján a gondolkodása teljesen megváltozzon, megváltozzon a törvényről való gondolkodása, és az a metanoia, ez a értelem megváltozása végbe menjen nála. De ez nem egyik pillanatra a másikra történik. Ez nem egyik pillanatra a másikra megy végbe az ember életében, hogy amit érez, amit tudja, hogy nem jó, azt kézzel foghatóvá is tudja tenni. De ami nagyon döbbenetes az, hogy nem tanácskozik emberekkel Pál. Nem tanácskozik emberekkel. Mi képesek vagyunk addig gyomrozni egy lelki vezetőt, egy papot, amíg ki nem mondatjuk vele azt, hogy hát, amit én gondolok. Tökre szembe megy az én gondolatalommal az, amit az Isten esetleg a szívemre helyez, vagy amit tennem kell, de nem merek belelépni abba az utcába, abba a munkahelybe, abba az emberrel való beszélgetésbe, hanem próbálunk inkább kibúvókat találni. De Pálnál azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztussal átélt kegyelem, azt nem tanácskozik utána emberekkel, hogy ez tényleg az? Én tényleg Jézussal találkoztam? Tényleg megtért ember vagyok? Az ördög tesz kérdőjeleket. De Pálnál ez letisztázódik. És nem megy fel addig Jeruzsálembe, míg ez meg nem erősödik benne. Van, akinél ez 3 év. Van, akinél 2. Van, akinél nem tudom. Ezt nem lehet egyénre szabni, én azt gondolom. De amíg az Isten nem tesz képessé arra, hogy valakihez lépjek, vagy valahova lépjek, addig maradnom kell. Az ős gyülekezetben azt tapasztaljuk, hogy ugye az apostolok cselekedete írja, hogy milyen nagy számba jönnek a megtérések, 3000, 5000. De nem változtatnak munkahelyet, nem változtatnak életet, hanem bennük változik meg valami. A mai hívő ember az, inkább úgy mondom, egy hirtelen hitre jutott ember, az úgy látja, hogy az a munkája, ahol vagyok, az nem jó. Az a közösség, amiben vagyok, az nem jó. Mert nem azt képviselek, amit én. Nem azt csinálják, hogy én. Nem úgy élnek, ahogy én. És ki akar jönni ebből? Ezt átéli a megtért ember. Szent meggyőződése. Mindenki átéli. De a döntő kérdés az, hogy nyugton tudunk-e maradni, és hagyjuk-e, hogy bennünk ez a változás megerősödjön, vagy belelépünk egy olyan körforgásba, amiből nagyon nehéz kilépni. Hogy mindig változtatjuk a helyünket, és mindig megyünk oda, ahol illetve keresjük azt a helyet, ahol elfogadják a mi hívő életünket, vagy pedig megállunk abba a helybe ugyanúgy, ahol vagyunk, és ezeket a küzdelmeket, amelyek vagy csendesek, vagy viharosak, felvállaljuk. Pálnál azt olvassuk, hogy marad. Nem azt olvassuk, hogy nem tanít, meg nem tesz bizonyságot Jézusról, hanem hogy maradott. Nem megy vissza abba a közegbe, ahol üldözte a kereszténységek, és nem megy vissza abba a közegbe, ahol azért nagyon nehéz csatatér vár rá. De azt olvassuk, hogy utána felment. 3 év után elmegy Jeruzsálembe. Egyrészt azért, mert nem partizán akciót akart. Ő nem úgy akarta megélni a kereszténységet, hogy egy másik mozgalmat hoz létre a kereszténységen belül. Ő akar találkozni azokkal az oszlopapostolokkal, Péterrel, az úr testvérével, Jakabbal, találkozik is velük. De nem azért megy, hogy pecsétet tegyen arra, hogy ő találkozott Krisztussal, hanem hogy az egységet képviselje. Nem akar elszigetelten, partizán módjára megélni a kereszténységét. Nem is azért megy, hogy bizonyságot kapjon arról, nem is azért megy, hogy rámondják az áldást, hogy igen, Pál, te tényleg találkozhattál Jézussal, hanem az egység miatt megy. És azt olvassuk a végén, hogy a 20. versben, hogy az önéletrajzát esküvel erősíti meg. Vagyis azt az önéletrajzot, amit a Galácia beilieknek leírt, azt esküvel megerősíti. Hiszen folytatja ezt az önéletrajz leírást, hogyha tovább olvassátok. Hiszen felmegy majd 14 év múlva másodjára is Jeruzsálembe. És bizony könnyen támadható lett volna, ha nem pontosan írja le azokat az eseményeket, amelyek nála végbe mentek a Jézus Krisztussal találkozása való után. És mivel hogy az önéletrajzának pont az a fő célja, hogy megerősítse, hogy megpecsételje azt a tanítást, amelyet a Galácia beliek között tett, ezért ezt esküvel is megerősíti. Hogy elgondolkoztam így az önéletrajzzal kapcsolatban, hogy például ti is ugye már nyilván adtatok be önéletrajzot többen, hogy ma azt várják az embertől, hogy az önéletrajzát az minél inkább tupírozza föl, minél inkább adja el magát, minél inkább olyan kompetenciákat tegyen benne tanúbizonyságot, amelyet aztán az életben nem tudnak képviselni. Mert a cél az, hogy bekerüljön valahova, hogy felvegyék, hogy átmenjen azokon a rostákon, amelyeken át kell menni a mai munkaerőpiacon. Aztán, ha majd bejut a rendszerbe, akkor majd próbál azoknak megfelelni, próbálja valahogy azt ellavírozni, hogy amit esetleg nem is úgy volt, amit leír, de mégis azért valahogy fedje a valóságot. Csak hogy párán azt olvassuk, hogy az életéről azért ír, és teljesen pontossággal azért írja le, hogy az evangéliumot, hogy a tévtanítást megtisztítsa. Össze se lehet hasonlítani a mai kor viszonyait 2000 évvel ezelőtti viszonyokkal. Ma inkább azt az időt éljük, amikor nem adhatod ki önmagadat, amikor teljesen más arcot kell mutatni, mint ami vagy. Ide bejössz a templomba, ide bejössz egy ifjú órára, itt lehetsz az, aki vagy. De a hétköznapi való világban nem lehetsz az, mert eltaposnak. Legyen az nekünk azért bátorítású, hogy ez nem így van. A világ ezt a tévtanítást próbálja elhitetni, hogy fel kell venni azt az állarcot, amely a cél eléréséhez szükséges. De ez nem így van. Képviseld azt, amit megértett Isten igéjéből. Szerített, szeretettel, békességgel. És akkor meg fogod látni, hogy van áldás az életem. És akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy van növekedés, van előrelépés. Vajon el tudod-e mondani, hogy voltam és vagyok? El tudod-e mondani, hogy egykor és most? Hogy milyen voltam egykor, és milyen vagyok most? El tudod-e mondani, hogy előreléptél, nem visszafelé? El tudod-e mondani, hogy növekedtél, nem összementél? Adja az Isten, hogy ezekre a kérdésekre őszintén magunkban tudjuk választ adni, és vissza tudjunk térni az élő forráshoz, hogy apostolokká tudjunk lenni ebben a világban. Ezért imádkozzunk. Oh. Uram, köszönjük néked, hogyha te őszintén bele tudunk nézni a te igéd tükrében. Mert bizony az is nagy dolog, hogyha az ember csendbe tud lenni önmagával. Sokszor nem tartunk mi csendet pont azért, mert félünk, hogy mi is jön ki belőlünk. Vagy talán azért nem tudunk csendességet tartani, mert ez a nagy rohanó világ nem hagy rá lehetőséget és időt. Add Uram, hogy a te ígéd szerint tudjunk élni, és ne személyhez kötött legyen a mi hitünk. Ne személyhez, aki hogyha majd egyszer nem lesz, akkor utána jönnek más tévtanok, és el tudnak bizonytalanítani. Add Uram, hogy Krisztusba gyökerezzen a mi életünk. Te benned, Úr Jézus Krisztus, akinek van kezdet és vég. Annyi minden tévtanítás van ebben a világban. Annyi minden el tudja bizonytalanítani az embert. Annyi minden el tud bizonytalanítani mi hitünkkel kapcsolatban. Hogy valóban megtértem. Valóban élő hitű ember vagyok én. Attól, hogy ezeket a kérdőjeleket felkiáltó jellé tudjuk változtatni. De ez csak az engedelmesség útján lehetséges. Úgy, hogyha engedünk a te igédnek, és megtapasztaljuk, hogy a te igéd ma is élő és ható, és tud munkálkodni emberek életébe rajtunk keresztül. Tégy minket alkalmas eszközöddé, Uram. Tudván, hogy te az anyamétől fogva elválasztottál minket. Mindannyian, akik itt vagyunk, nem véletlenül vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert te neked terved van velünk. És akkor lett teljes, kegyelemmel teljes, békés életünk, hogyha megtaláljuk azt a célt, amelyet te nekünk szántál, egyen-egyenként, mindenkinek mást. Van, akinek nagyot, van, akinek kicsit, de mindenkire személyre szabottan. Add Uram, hogy ezt fel tudjuk ismerni, és a felismerést lépés és cselekedet kövesse. Áldj meg minket ebben, Uram, és vezesse le erre az útra. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, amit a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.